és már folytatjuk is Kukorelli Endrével a beszélgetést. És arra gondoltam, amikor mondtad ezt a egyensúlyt, a különböző, a lélek, a test, a magánélet, a közéleti dolgok között egy személyiségben. Ebben például milyen jók, hogy érdekes módon a német zene, meg a német irodalom, ott van benne ez az egység, nem? Tehát ott, amikor egy Beethoven Fidelio áriában valaki szerelmet vall, egy Florestán, akkor az egész szakszervezet szerelmes, nem? Tehát ott van következménye az egyéni érzéseknek. Nekem nincs egy ilyen érzésed, amikor te is szereted ugye a német kultúrát is kötődsz hozzá, német abszett regényt, irodalmat, vagy akár a német zenét hallgatsz?
Nézd, a legnagyobb példa az a görögség, az ókori görögség, tehát az a Krisztus előtt mondjuk 5. század. De nem csak Athén, hanem más típusú görög városállamok is fantasztikus, érdekesek, és ezért szoktam mondani, hogy mindenkinek Platont kéne olvasnia, Platon. Ha azt mondom, hogy olvasd el a szimpozion, tehát a szimpozion azt jelenti, hogy együtt ivás. Azt jelenti a szimpozion, hogy Szókratesz és más kitűnő férfiak egy ilyen magyarul lakomának fordították, elmennek az egyiknek a házához, és ott vannak nők is, akik fuvoláznak, meg minden, nem kell rosszra gondolni, és rögtön őket aztán előbb-utóbb ki is küldik onnan, és akkor ők beszélgetnek az éroszról főleg, tehát a szerelemről. Most ez más kérdés, hogy akkor ők mire gondoltak, ebbe inkább nem menjünk bele, de hogyha tehát a szimpozion, tehát a lakomát olvasod, akkor nagyon jó fogod magad érezni, de egy meredekebbet mondok, azt mondom, hogy állam, tehát Platon állam. Ez most nagyon hülye hangzik, de ha elkezded olvasni az Állam című művét Platonnak, akkor nagyon szórakoztatni fog, mert az nem ilyen száraz fejtegetés, filozofálgatás, hanem ott párbeszéd folyik, ugye? Állítok, Platon nagyon hiú volt, és nagyon féltékeny volt a drámaírókra, és be akartak kvázi bizonyítani, hogy ő is tud párbeszédeket írni. Tehát ezek a munkái, ezek párbeszédek, ugye Szokratész beszélget a Platón munkáiban más emberekkel, nagyon-nagyon szórakoztató. Na most ez az egy másik veszőparipám Wagner meg Rammstein mellett, vagy még van pár veszőparipám, de ezt most abba is hagyom, nem akarok nagyon belemelegedni.
Miért nem beszélsz a veszőparipáidról? Hát mindig fegyelmezed magad, eddig, és akkor eddig lesz még másról is, nyugi.
Oké, jó, rendben. Én csak azt akarom mondani, hogy ugye a kérdés a németekre vonatkozik. Most a német kultúra azt tartom a legmélyebbnek. Tehát azt számomra a német kultúra, elsősorban az irodalom, de hát persze, mivel nem vagyok filozófus, a filozófiát kell.
És a zene is.
És mivel nem vagyok zenész, ezért nem a filozófiát és nem a zenét mondom, hanem elsősorban természetesen az irodalmat mondom, de megint egy harmadik zárójel, tehát hogyha azt kell mondjam, hogy öt zeneszerzőt kell mondani, öt legnagyobbat, az mind német.
Soroljuk meg fel az ötöt.
Hát Bach, Schubert, Mozart, Beethoven és Wagner. Uh-huh. És akkor még itt...
Azt hittem Richard Strauss benne lesz, de akkor
és ez akkor ő hatodik. És akkor Richard Strauss és Brahmsnak mondjuk a német requiemje, vagy Handel, ugye? Tehát lehet, hogy az első tizet mondod, akkor csak abban esetleg maximum, nem tudom, Verdi kerül bele. Azért, mert összes kalapomat leemelem Verdi előtt, azért, mert mikor először meghallotta Wagner zenéjét, ez úgy történt, hogy Velencében elment egy ilyen, Stikában elment egy ilyen próbára, ahol Wagner zenét próbáltak, és mikor elment oda, és meghallgatta egy darabig, utána hazament, azt az operát, amit addig már majdnem befejezett, megsemmisítette.
Az Otello volt az melyik?
Nem. Nem tudom.
Ajda?
Nem, tehát ezt ja, megsemmisítette.
Ja.
Ebből nem maradt, tehát nem maradt nyoma, és majdnem 10 évig nem írt zenét, mert olyan módon hatása volt rá a Wagner, mármint Verdire, hogy azt mondta, hogy hát amit én eddig csináltam, az egy kalap.
Fos.
Szar, érted? Ami nagyon nem igaz, csak egy más paradigma, egy más gondolkodásmód. Ugye Verdit azt a ahogy mondták viccesen, hogy a pékinasok is fütyülték, hát Wagnert nem.
Na most hiszem, a filozófusok fütyülték.
Tese?
A filozófusok fütyülték rá, csak kevesebben voltak.
Vagy fütyültek rá, ugye igen, tipikus az, azt is érdemes olvasni, Nietzsének a viszonya Wagnerhez, először imádja, aztán meg utána gyűlölködik vele, nagyon szórakoztató. Na mindegy, csak azt akarom mondani, hogy a német kultúra az vissza, kvázi olyan, mint hogy egyfajta folytonosság lenne a görögökkel. Ez nagyon érdekes, tehát főleg a romantikában kezdték ezt, Hölderlin, hogy egy nevet mondjak, Hölderlin volt ilyen teljesen görögmániás, de más, tehát a Winkel, tehát ilyen filozofusok, meg művészettörténészek, meg archeológusok, meg mindenki német volt, hogy úgy mondjam, nem, annyira nem ismertek a nevek, de ezek mind a görögökre hajaztak, hogy így mondjam, mert éppen Nietzsche is, ugye, aki klasszika filológus is volt, és van egy zseniális fiatalkori művelnek az a címe, hogy ha jól emlékszem, hogy a...
Tragédia születése?
Tese?
Tragédia születése?
A tragédia születése, de én még, egy még korábbi dolgra utalok, egy rövidebb szövege, az a címe, hogy a homiroszi versengés. Tehát ugye a göröknél ugye a fő dolog az a verseny, a versengés volt. Tehát mindenben versenyeztek, mármint a görögök. Agón, ez a versenynek a neve görögül, agón volt nekik a legnagyobb dolog, tehát azért volt az elmondhatatlan teljesítmény ugye a Homérosztól, tehát az epikus szövegektől a líráig, a színdarabig, az orvostudomány, a csillagászat, a matematika, Pitagorasztól kezdve, és itt tovább milliárd név van, és főleg a filozófia, elsőbben talán a filozófia, amelyik, ahol a görögök úgy taroltak, tehát hihetetlen, hogy mennyire taroltak, és persze a sport, ugye, az olimpia, ugye feltaláltak a békét, hogy úgy mondjam, a görögök találtak fel a békét, mert addig folyamatosan gyilkolták egymást az emberek, és az olimpiával 4 évente volt ugye olimpia, akkor minden negyedik évben nem ölték, akkor is háborúztak, mert a sport az háború, de békés, úgymond békés eszközökkel, tehát nem kell egymást kinyírni, vagy megölni, meg minden. Ez a kis bagatell különbség van mondjuk a futball és a háború között, hogy ott is csapatok vannak, lövés, az egész terminus technicus, ugye háborús, tehát támadás, védekezés, lövés, tehát, és itt a győzelem, vereség, tehát abszolút leírja a háborút, csak éppen ugye nem kell egymást megölni, hanem ahogy az előbb mondtuk, hogy utána el lehet menni sörözni, hát a háborúban a vesztes meg a győztes az nem kezd el sörözni, úgyhogy őrült nagy dolog, de visszatérve még egy mondatra a görögökre, hogy a legnagyobb teljesítmény az állam. Azért mondtam az előbb a Platón államát, mert maga az állam, tehát a görög polisznak a kitalálása, feltalálása, az, hogy végre tudták ezt hajtani, hogy ilyen típusú államot tudtak előállítani. Egyébként ahány polisz, annyi fajta, egyáltalán csak demokratikus volt. A demokrácia az egy rövid ideig tartott, és csak Athénban volt, a többi az Tyrannosz volt, tehát tirannikus szóval egyed uralkodó, tyrannos uralkodott, hogy úgy mondjam, most nem tudtam jól elmondani, de...
Tyrannosznak hívták.
Igen, de lényeg az, hogy az állam, politeia, így van görögül, az volt a legnagyobb teljesítmény a görögöknek, tehát még Pitagorasznál is nagyobb dolog volt, meg Homérosznál is. Na most a németek, visszatérve a te kérdésedre, a németek valami módon ezt, hát semmi se folytatódik, mert az ugye volt egy őrült nagy megszakítás, a szegény görögöket ugye, aztán később már nem voltak olyan pozícióban, mint mondjuk a Krisztus előtt az 5. vagy 6. században, vagy akár még régebben, ugye Homérosz alatt, de De a németek valami jól ezt kvázi felfedezték. Tehát nyilván nem csak a németek fedezték föl, hanem már Itáliában felfedezték a reneszánszal, stb. De a németek valami módon immanensé tették, tehát kvázi, mint hogyha bele kerültek volna ebbe az egészbe. És akkor zárójelben mondom megint, hogy zárójelet megint nyissak, hogy valószínűleg egyébként a náci, a nemzeti szocialista attitűd is visszavezethető ide. Tehát, mert ugye a görögök nem voltak humanisták, baromira nem. Tehát ott nem volt az, hogy nem jó emberkedtek, egyáltalán nem. Folyamatosan az etikával, az erkölcsel foglalkoztak, de nem abban az értelemben, ahogy mi gondoljuk, hogy most a kisebbségek, meg a gyengék, nem, a gyengék azok gyengék, szóval ott volt egy ilyen kegyetlenség.
Nietzsche is így gondolta, ugye?
Nietzsche is így gondolta.
Valameddig, aztán
nem tudom. Igen, tehát ez a, mindenki tudja, hogy taigetosz, ugye, ahol kiteszik azokat a gyerekeket, akik nem teljesen egészségesek. De ebből ők nem csináltak ilyen nagy dolgot, hogy rabszolgasság, hogy jó rabszolgasság. Nem, hát a rabszolga az rabszolga. Azokat lenézték, megvetették, mármint a görögök, mert azt mondták, hogy nem kell neked rabszolgának lenned. Tehát, hogyha a görög nem adja meg magát, ugye, az addig harcol, amíg vagy győz, vagy meghal. És akkor egy rabszolga meg megadja magát. Tehát akkor azt nem érdemes pátyolgatni, mert azért azt lenézték. Sajnos ez kegyetlen dolog, én tudom, és mai nézőpontból, vagy a mai attitűdből, vagy a mai szemléletből azt mondjuk, hogy hát ez tényleg nem korrekt, meg minden nem politikailag nem korrekt, de akkor ők nem így gondolkoztak. És azért mondom visszatérve még arra, hogy valószínűleg ugye a német attitűd az egy kicsit erre ment rá, főleg a 30-as évektől, hogy akár Nietzsétől, ha tetszik, vagy Wagnertől, ha tetszik, hogy igenis a győztes az győztes. Tehát, hogy tessék, akkor küldjünk meg, és csapjunk össze.
Milyen érdekes, hogy a reneszánszhoz kapcsolódó eszme, ugye pont a humanizmus nevet viselte, és ugye és akkor kanyarodtak vissza a görögökhöz. Na, ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. A német fociból is tetten érhetjük ezt a
német fociból abszolút tetten lehet érni, tehát ez híres ez a mondás, a Linekernek volt ez a mondása, hogy a futballot 22 játékos rohangál a pályán, végül győznek a németek. Most nyilván nem mindig győznek a németek, mint tudjuk, de hogy nem adják fel, az biztos. Tehát nagyon híres jelenetek vannak, amikor hagyjunk Rummenigge, amikor berúgja, és aztán berohan a kapuba a honalá, veszi a labdát, és így sose felejtem, egy int a többieknek, hogy gyerünk. Tehát nem adjuk föl, hanem először kiegyenlítünk, aztán győzünk. Most ez is olyan dolog, hogy akinek tetszik, akinek nem. Én nekem úgymond tetszik, mert tényleg az a véleményem, hogy nem kell feladni. Tehát ez korrekt módon, de győzni kell. Még egyszer, az értékeidet, meg az érdekeidet képviselned kell. És ez nagyon politikai kérdés. A politikán értve nem a pártpolitikai acsarkodást, amit mi mind közönségesen látunk, és állandóan látunk, ugye, bekapcsoljuk az internetet, vagy a televíziót, hanem azt, hogy igenis a közügyeket intézni kell, és méghozzá úgy kell intézni, hogy a lehető legjobban süljenek el a dolgok, hogy ilyen banális legyen.
És milyen jó az, amikor laikus módon tájékozódunk, ugye? Csináltál egy kiadót, erről beszéljünk.
Igen, hát természetesen van egy kiadóm, a Kalligram, ott jelennek meg a könyveim, már elég sok könyvem ott jelent meg, voltam más kiadóknál is, először a Magvetőnél, aztán a Jelenkornál, de van egy ilyen, hát ilyen ideál tipikus elgondolásom a kiadóról. Egyébként ezt is Németországból szedtem, hogy úgy mondjam, mert hát én nem vagyok Németországban egy senki nem vagyok, tehát pár ember ismer engem esetleg, de mindesetre jelent meg öt könyvem is jelent meg németül, tehát valamelyest így ismerem a dolgokat, és látom azt, hogy egy kiadó hogy tud működni. Tehát úgy, hogy kvázi ez egy csapat. Tehát én megint a futball metaforámmal jövök elő, hogy kicsit úgy az a jó kiadó, és az a jó minden, tehát minden közösség akkor jó, tehát egy rádiószerkesztőség is, vagy bármi, hogyha azok, akik ott dolgoznak, azok nem feltétlenül szeretik egymást, meg nem feltétlenül barátok, de egy csapatban játszanak, és leadják egymásnak a labdát, segítik egymást, érdeklődnek, promotálják a másikat, tehát kicsit van egy ilyen összeműködés, egyfajta szolidaritás. Na most az én ideáltipikus kiadói elgondolás az olyan, hogy azok az emberek összedolgoznak, segítik egymást, összeülnek, brainstorming van, megkérdezik, ötleteket adnak egymásnak, és így tovább, és így tovább. Még egyszer mondom, nem azért, mert olyan nagyon barátok lennének, hanem azért, mert van egy közös cél, hogy a kiadó, és benne természetesen az én produktumom, az minél jobban látszódjon, minél jobban menjen. És azért csináltam ezt a kis tényleg mikrokiadót, összesen 6 könyvet adtam ki, egyébként saját zsebből, tehát teljesen ezt én finanszírozom, nem itt olyan sok pénzem lenne, de ezt tudom állni, hogy olyan könyveket adok ki, amik egyrészt szerintem baromi jók, másrészt pedig, most nem a saját könyvről beszélek, mert az is baromi jó különben, hanem azokra arról a másik 5 könyvről, amit még kiadtam, hogy egyrészt nagyon jók, másrészt meg valami módon nem akceptálódnak más kiadóknál. Gyorsan mondom, hogy a Farkas Zsoltnak, aki egy zseniális filozófus iroda már, meg nyelvész, meg esztéta, meg minden, neki adtam ki egy esztékötetét, nagyon szórakoztató, tehát Farkas Zsolt, akkor van egy Rédl Zora nevű hölgy, aki a Londonban él, és az ő kisregénye, és Tasnádi Attilának, aki egy velem egykorú, bár nem él sajnos, egy zseniális költő, annak a verses kötetét Süllyedő vér címmel, és egy Pertics Gergő nevű fiatal költőnek szintén a verses kötetét, azon kívül az András Sándornak adtam ki a Klimókárolyról szóló ilyen mondjuk könyvét. Uh-huh. Úgyhogy nagyjából ezeket a könyveket tudnám mindenkinek ajánlani, és Kert kiadó, minden betű után van egy pont, és fogunk dedikálni, hogy úgy mondjam, a könyvhéten is, akit érdekel, akkor írjon nekem, és akkor stb. Stb. Úgyhogy egy kis promóciót most csináltam.
Az neki. Nem baj, az sose járt. Okay. És legközelebb gyere, és akkor pedig megbeszéljük, hogy milyen a Till Lindemann 2 vagy 3 eddig megjelent verses kötete. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.